Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 200 milliárd forint áll rendelkezésre az ifjúsági garancia programban, hangzott el Nyíregyházán. A magyar gyermekirodalom megteremtőjére emlékeztek Miskolcon, veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Országosan mintegy 200 milliárd forint áll rendelkezésre az ifjúsági garancia programban 2027-ig, jelentette ki a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a témában tartott szakmai fórumon Nyíregyházán. Comba Sándor elmondta, a projekt korábban indult, első részének köszönhetően több mint 10 000 30 év alatti fiatalt sikerült munkába állítani, a program másik, a 30 év felettieket érintő részében pedig 11 ezer embert segítettek állás lehetőséghez. Utalt arra, szerencsére van merítési bázis, és vannak olyan álláshelyek is, ahová sikerült kiközvetíteni a programba jelentkezőket, döntő többségüket az építőiparban, a szálláshelyszolgáltatás területén, a vendéglátásban és a kereskedelemben foglalkoztatják. Mindkét programban a résztvevők több mint 90%-át a mikro- és kisvállalkozásoknál hangsúlyozta. Ettől az évtől egy helyet 2 millió forint lesz a prima díj összege, a különdíj pedig továbbra is 500 ezer forintot ér, jelentette be Comba Csaba, a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete november 22-én pénteken rendezte meg a 18. prima díjátadó gálát Nyíregyházán a Vármegyeháza dísztermében. A különböző társadalmi szervezetek idén is 10 kategóriában neveztek meg jelölteket, akik közül a VOSZ kuratóriuma választotta ki a 3 győztest és a külön díjast.
A VOSZ-nak van egy prima társadalmi kuratóriuma, amely a jelölteket is kiválasztja. Nagyon sok jelölés volt ebben az évben, volt több kategória, ahol 4-5-6 jelölésünk is volt. Ezekből választja ki ez a kuratórium, ki legyen az a 10, aki az egyes kategóriákban szerepel majd, és ugyanez a kuratórium dönti el az, hogy ki kapjon a prima díjat, érte külön díjat. A legnagyobb változás a díjazottakat érinti, a prima díjasokat, ugyanis ettől az évtől 2 millió forint a prima díjnak az összege, nettó 2 millió forint, korábban 1 millió forint volt. Ezt az idén az országos VOSZ elnökség hagyta jóvá, hogy megduplázzuk, mert már ez a millió forint, amit eddig átadtunk, nem annyi, mint ezelőtt 18 évvel, tehát azt hiszem ez méltányos volt már, hogy felemeljük. A külön díj összege az 500 ezer forint továbbra is, de nem lehet megosztani. Eddig meg lehetett osztani két személy részére, most egy személy kaphatja 500 ezer forint értékben. A másik változás az, hogy egységesítettük a díjak kapcsolódó emléktárgyat, ezt Mresány Bordizsának az égvetörő híjász nevű szobra, amelyet minden vármegyében minden díjazott, és a külön díjazott is megkap és átveszi, nagyon szép díszdobozba csomagolva. Nálunk van egy ilyen, hogy mondjam, megegyezés a társadalmi kuratórium és a VOSZ elnökség részéről, hogy ha valakit még egyszer jelölünk, akkor az már ne csak oda hívjuk, és ismét ott ül is hazamegy díjazás nélkül, akkor annak adjunk díjat is.
Új igazgatója van ez év október 1-től a Mátra-Derecskei széndioxid gyógyászfürdőnek. Az új ügyvezető 2011-ben végzett orvosként, majd tüdőgyógyászként dolgozott a Mátraházi szanatóriumban, most pedig tehát már a Moffettát vezeti. Dr. Igyártó Rozáliát Fekete Gábor kérdezte.
11-ben diplomáztam az Ungvári Nemzeti Egyetemen Kárpátalján, és ezt követően költöztem át Magyarországra, és a Mátrai Gyógyintézetben kezdtem el először dolgozni.
Tehát, hogy a pulmonológia a szakterülete?
Igen, az, de eleinte még hivatalosan nem voltam orvos. Magyarországon még végig kellett mennem egy diplomahonosítási folyamaton is.
Ez azt jelenti, hogy a gyógyintézetben hány évet tetszett eltölteni?
2011-től folyamatosan.
Tehát egészen 2024-ig, mert hogy most 2024 októberétől új pozíciónak a betöltője, erről is fogunk most beszélni, de először azt kérdezném meg, hogy miért döntött az egészségügyi pálya mellett.
Nem tudtam eldönteni, hogy mit is tanuljak az iskola befejezését követően, és mindig vonzott a gyógyászat, főleg a természetgyógyászat, mindig gyógynövényeket gyűjtöttem, és teákat főztem a családnak, és utána döntöttem, hogy akkor jelentkezem az orvos egyetemre.
Egyébként mai napig híve ennek az alternatív gyógyászatnak, hogyha lehet, akkor a természetet utat is válaszol egy beteg?
Vannak olyan pontok, amikor célszerű és szükséges alkalmazni, főleg egy olyan betegségben, amikor fogyadékfogyasztásra szükség van. És kiegészítésként ez nagyon jó tud lenni.
2024. október 1-e is egy változtatás az életében, amikor a Mátraházi Gyógyintézetet elhagyta, és igazgatóként betölti a pozícióját mégpedig.
A Mátra Drecske Imofetta széndioxid gyógygázfürdőnek vagyok, lettem az igazgatója, de közben volt egy kitérésem, Salgótarjánban dolgoztam a Vármegyei Kórházban, és onnan kerültem már Mátra Drecskére.
Tehát akkor így most hivatalosan az intézmény igazgatójaként is üdvözölhetjük. Itt ugye nyilván említette azt a gázt, amivel gyógyítják az embereket. Milyen típusú betegségek kezelésére alkalmas ez a gyógygáz?
A széndioxid gyógygázfürdő, ugye magában a MOFET az egy vulkanikus feláramlású gáz, és érrendszeri megbetegedések esetén alkalmazzuk. Gyakorlatilag bármilyen olyan betegségnél, amikor a érrendszer érre károsodásra ér szűkületek fönnállnak, az esetben jótékony hatással bír, tehát értágító önmagában.
Miért érzett hivatást az irányában, hogy a vezetés felé is vegye az irányt, hiszen azért nem egyszerű, gondolom, egyrészt, másrészt pedig egy teljesen más ágazat, mint amit ez idáig csinál.
Ez így igaz. Nehezen is indult, mert rengeteg új feladatot kaptam, de mindig úgy éreztem, hogy eléggé el van hanyagolva magának ennek a, nem a vezetésre, hanem az egészségügyi megítélése ennek a kezelési módnak, tehát ez egy speciális terápia.
És hogyha most egészségügyi megítélés alá veti, akkor mit mond róla, mint orvos?
Én nekem mindig pozitív tapasztalatom volt vele, tehát 16 óta dolgozom ott párhuzamosan. Nem tudom azt mondani, hogy ez egy káros dolog lenne, tehát rengeteg lábat sikerül megmenteni.
A magyar gyermekirodalom megteremtőjére Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidékház rendezvényén a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnök helyettese tartott vetítéssel egybekötött előadást a meséíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Az író évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsia volt, aki Benedek Elekkel együtt szerkesztette az Én Újságom című folyóiratot, ő alapított az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyermekek milliói szocializálódtak. A részletekről Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke adott tájékoztatást.
Talán az első ok az volt, hogy a halála után rögtön kitört a világháború, és azt hiszem, hogy az embereknek más prioritásaik voltak. Nem mondanám azt, hogy teljes mértékben feledésbe merült, mert ahogy utána néztünk, több olvasókönyvben, több verseskötetben, ünnepi költemények kötetben ott van Pósa Lajosnak egy-egy verse, sőt, nagyon érdekesek voltak azok a olvasókönyvek, amik az egykori Csehszlovákiában jelentek meg 1920 után, ilyen szkizofrén kiadások voltak, ahol Pósa Lajos hazafias verse megfért mondjuk Sefanyiknak a méltatása, a válaszóval, ott még volt az, hogy most akkor mi is legyen, hogy is legyen állapot. Aztán inkább később években volt, hogy kevesebb és kevesebb, és kikerült ugye bara tantervből is. Az, hogy miért történt így, nem volt családja, nem voltak gyermekei, akik úgymond rögtön tovább vitték volna ezt a vonalat, úgy, mint Benedek Elek népes családjának ez sikerült. És mi a család, aki voltunk, távolabbi oldalagi leszármazottak, mi a határon túlra kerültünk. Úgyhogy talán egyedüli hely az a Balogvölgy és Gömör volt a Felvidéken, ahol tovább is mindig is ismerték a nevét. Egy mérföldkő volt számunkra a 2014-es centenáriumi év, Pósa Lajos halálának a 100. évfordulójára emlékezve emlékbizottságot alapítottunk, és úgy gondoltuk, hogy lesz egy szavaló verseny esetleg, megemlékezünk a sírnál, megemlékezünk az édesanyja sírjánál, megjelent az albumlapok Pósa Lajosnak című kötet Komiklós szerkesztésében, bemutatjuk ezt a kötetet Magyarországon és Felvidéken. Meghirdettük ezt az emlékévet, és felkértük a velünk hasonlóan gondolkodókat, hogy csatlakozzanak, és nagyon szívesen koordináljuk ezeket az eseményeket. Hát végül is ebből a pár eseményből lett 69 esemény, 4 országban, 43 helyszínen, beleértve ebbe még az Egyesült Államokat is, még Los Angelesben is volt Pósa szavaló verseny, úgyhogy hihetetlen mértékben megnőtt ez az események sora, és készítettünk erre az évre egy kiállítást, ami bemutatta Pósa Lajos életét és munkásságát. Ezt a Vándor kiállítást az emlékév letelte után is még kérték intézmények, iskolák, és tulajdonképpen ez egy önálló életet kezdett élni, és itt jött el az a pont, amikor úgy gondoltuk, hogy nem szabad ezt úgy hagyni, hogy magarhatni, hanem tovább taplani, és valami beindult gépezetet tovább működtetni, és ezért 2017-ben megalapítottuk a Pósa Lajos Társaságot Rimaszombatban. 6 alapító tagunk volt, és mostanra már vagyunk 64-en, ez alatt a pár év alatt, de nem szeretnénk ebből ilyen tömegmozgalmat, inkább úgy gondolom, hogy maradjon ilyen baráti társaság, és maradjon olyan társaság, ahol egymást ismerik a tagok, ezért is elevenítettük fel a egykori Lajos napot, amit a Pósa asztal tartott, és ezen a Lajos napon a társaság tagjai családostul találkoznak egymással, és ilyen beszélgetés, ilyen közösségi élet a fő alapja.
A szállópor miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. A levegő higiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A központ adatai szerint veszélyes a levegő minősége Miskolcon, Sajószentpéteren, Kazincbarcikán és Putnokon. Salgótarján levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Eger, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, főként a nap második felében többfelé várható eső, zápor, megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 27-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap bemondóját Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A nyíregyházi erdészetnél egy évben 15-20 helyszínen folytatnak erdőfelújítást. A Köztünk élő Szent címmel rendezett művelődéstörténeti konferenciát Sárospatakon a Szent Erzsébet ház. Az Itt és Most társulat látogatott el Szerencsre. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A nyíregyházi erdészetnél egy évben 15-20 helyszínen folytatnak erdőfelújítást. Ennek munkálatai miatt hamarosan körbe lesz zárva a Sóstói erdő egyik része a kórház mögötti területen. Szokolovszki Géza, a nyíregyházi erdészet igazgatója elmondta, a Sóstói erdőben kiemelt szempont a természetvédelem, ezért az őshonosnak számító kocsányos tölgyek számát növelni fogják.
Nálunk a nyíregyházi erdészetnél mi 5500 hektáron gazdálkodunk körülbelül, egy nyíregyháza 50 km sugara környékén. Egy évben átlagosan körülbelül 15-20 helyszínen történik ugyanaz a művelet, mint egy 30-60 hektáron, attól függ, hogy abban az éppen milyen fafajokat vágtunk, illetve melyik fafaj igényli, hogy utána teljes talajöllőkészítést végezzünk. Az fontos tudni, hogy ez már a következő generáció megsegítéséért van, tehát az elültetendő csemeték, illetve majd az elvetendő makkoknak az életét segíti ez a tevékenység. Itt tudjuk biztosítani, hogy egy mélyszántás után kellően megfelelően laza talajba kerüljenek ezek a kis csemeték, és utána annak a gyökér fejlődése reméljük, hogy jó irányba fogja befolyásolni. Amellett, hogy makkot vetünk, egy fáknak csemetét is el fogjuk ültetni a területre, de természetesen az igazi látványos fejlődés az majd tavasszal lesz, amikor ez a több mázsamak majd egyszer csak elkezd csírázni, és akkor szépen sorokban megjelennek itt a tölgycsemeték.
Az Itt és Most társulat látogatott el Szerencsre. Interaktív előadásukban a függőségeket dolgozták fel. A célközönség a 10 éves fiatalok csoportja volt, akik bátran kérdezhettek, hozzászólhattak az előadás jeleneteihez. A programról Nagy Varga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallják.
Második éve járjuk az országot, és visszük el ezt a rendezvényt több iskolába, pontosabban több településre, és az adott településre mindig meghívunk több iskolát, a 7-es, 8-os korosztályt. Mindig olyan témákat választunk, amiről azt gondoljuk, hogy ezt a korosztályt, a mai fiatalokat foglalkoztatja. Ezek komoly témák, de a nap mégsem arról szól, hogy szomorúan távoznak, mert egy igazi élménynapot szeretnénk nekik nyújtani. A tavalyi évben az iskolai bántalmazás, a cyberbullying volt a fő téma. Ott is egy színházi előadást néztek meg a gyerekek, és ahhoz kapcsolódott egy feldolgozó beszélgetés. Az idei évben pedig a függőségek a fő téma, amiből ugye nagyon-nagyon sok van. Mindenki függ gyakorlatilag valamitől. Ez ebben a korosztályban pedig aztán végképp jellemző. Egymástól is eltanulják egyébként ezeket a függőségeket. Akár gondolunk a mobiltelefonra, de vannak olyan függőségek, amikről nem is gondoljuk, hogy negatív lehet az ő életükben. Ez lehet mondjuk egy tanulás függőség. Itt is most a jelenetek között előkerült az olvasás függőség, amiről azt gondolnak, hogy abszolút pozitív, de hogyha nagyon beszűkül a gyereknek az érdeklődési köre, akkor negatív is tud lenni. Mindegyik jelenet úgy épül fel itt a színházi előadásban, ez egy improvizatív színház, interaktív, tehát a gyerekek közbe tudnak szólni, ők rendelik meg gyakorlatilag az előadás elején a jeleneteket, és akkor itt tényleg azokkal a témákkal tudnak találkozni, ami igazán érdekli őket. És hogy ne maradjanak válaszok nélkül, nem csak jeleneteket néznek meg, hanem van egy feldolgozó beszélgetés is, illetve a jelenetek között egy terápiás szakember válaszokat ad ezekre a függőségi jelenségekre. Ezzel párhuzamosan pedig civil szervezetek standjai várják gyerekeket itt a nagyobb térben, akikkel meg tudnak ismerkedni, nekik is kérdéseket tudnak feltenni az adott témában, de egyébként itt vannak mindig például a cserkészek, akik pedig például az online világra ellen tudnak egy offline jelenlétet is kínálni nekik. Abszolút azt látjuk, hogy nagyon nyitottak, általában csendben végig is ülik az előadás, nem hosszú, egyébként egy pörgős előadásról van szó, és mi miközben a szakemberek velük beszélgetnek, aztán az előadást követően a pedagógusokkal leszoktunk ülni beszélgetni, és ők is azt mondják, ők ismerik a legjobban a saját gyermekeiket, hogy nagyon leköti őket, nagyon lekötötte most is a szerencsi gyerekeket az előadás, és vannak kérdések, abszolút bátran hozzászólnak, és bátran tesznek fel kérdéseket, ami a legfontosabb. Nagyon nehéz ugye a korosztályt belőni, mert 13-14 éves korráadásul az klasszikusan olyan életszakasz, amikor hatalmas különbségek vannak a gyerekek között. Valaki 13 évesen még nagyon-nagyon gyerek, viszont valaki meg már szinte nyilván az adott környezettől is függ, hogy milyen családban vagy milyen környezetben nő, de már nagyon sok mindent látott, és talán ki is próbált. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy azért ez a korosztály az, aki már találkozhat a jelentekben felsorolt függőségeknek a legtöbbjével, sajnos, és talán még ez egy olyan prevenciós időszak lehet, amikor ha megmutatjuk nekik, hogy milyen nehézségekkel találkozik, hogyha nem tud kiszállni egy függőségből, akkor még az hatással tud lenni rájuk.
A Köztünk élő Szent címmel rendezett művelődéstörténeti konferenciát Sárospatakon a Szent Erzsébet ház. A település védőszentje előtt tisztelegve annak korát, korszakát, valamint a legfontosabbat, életpéldáját mutatták be az érdeklődők számára. Bereckei Miklós plébános, a ház vezetője elmondta, időről időre vissza kell tekinteni a szentek életére, hogy példájuk ne szürküljön el a mindennapokban. Ezt segítette elő a megtartott konferencia is.
A szentek számunkra olyanok, akik közöttünk élnek. Sárospatak számára pedig örök ajándék, én úgy gondolom a mindenható Istentől, hogy Szent Erzsébetet nekünk adta, hogy rátekinthetünk, és mi megtapasztaljuk, hogy valóban közöttünk élő valaki olyan, akire ma is föltekintünk, akivel megpróbálunk együtt lélegezni, együtt imádkozni, és együtt szolgálni. Erzsébet élete olyannyira gazdag, hogy minden életkorban, életállapotban lévő ember számára van üzenete. Hálás vagyok azoknak is, akik elvállalták ezt a mai konferencián való előadást, és így együtt, ahogy a konferencia szó is jelenti, összehordhatjuk mindazt, amit külön-külön birtokolunk, kaptunk Istentől, azért, hogy mások számára továbbadhassuk.
Révész Kornél, az Árpádházi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke kiemelte, a mai időkben még aktuálisabb Szent Erzsébet tanítása, az emberekkel való törődés és az egymásra figyelés.
Akár a szegények, a betegek, az elesettek felkorolásában, gyógyításában, megsegítésében, a világi hívságoknak a elutasításában, vagy háttérbe szorításában, és azt gondolom, hogy ez a minden mai napig egy nagyon komoly példa ezeken a területeken, vagy akár bármi, vagy a házastársi hűség és szeretet területén, hogy tehát ezekből minden embert ma is tud építkezni, és erőt meríteni, példát venni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a konferencián keretén belül pedig a művészet, kultúra, történelem, mindenféle ilyen szempontból is újra lássunk rá, illetve olyan dolgokat is megtudjunk, amit esetleg eddig nem.
Az előadások kapcsán nem csak a szent életéről tudhattak meg többet az érdeklődők, hanem arról a korról is, amelyben élt. Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója hangsúlyozta, úgy válik teljessé a kép, ha a bemutatandó személy környezetét és életének történelmi korszakát is korcső alá veszik.
Bennünk van ez az erzsébeti korszak, ez az örökség, és ez a legfontosabb, hiszen ekkor tudunk róla beszélni, ekkor tudjuk ezt átadni, rendezvényeket kapcsolni hozzá, hogyha tisztában vagyunk azzal az örökséggel, azzal, hogy mit jelentett a 12.-13. század például Magyarország történetében, mit jelentett ebben az az Erzsébet örökség, illetve az a Magyar Királyság korszaka, amire most figyelem irányul.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A hagyományokhoz híven idén már 12. alkalommal tartja meg a székesfehérvári Vörösmarty Színház az új szövetségmaratont, amely új elemmel is bővül, hiszen a 4 evangéliumból gondosan összefésült szövegrészek olvasásával párhuzamosan kézműves foglalkozásokkal és mesesarokkal is várják a családokat, nagyszülőket, barátokat. A program december 1-én vasárnap 14 órakor kezdődik. A részleteket Szikora János, a teátrum igazgatója mondja. mondja.
Egy kicsit visszaugornék az időben, hiszen egy 12 évvel ezelőtt elkezdődött, és a mai napig töretlenül folyó, egyre sikeresebb rendezvénysorozatról van szó. Tél van, mindjárt itt a december, és télen fázunk. Felismertük ezt, és elkezdtünk gyűjteni meleg takarókat. Hozz egy meleg takarót, ez volt az összefogásunknak a címe. Elkezdtünk gyűjteni meleg takarókat a hajléktalan emberek számára. De aztán azt is észrevettük, hogy hát igen, nagyon sokan dideregnek az utcán, jó nekik a meleg takaró, de hány ezren vannak, hány tízezren, százezren vannak, akiknek a lelke didereg. Mit csinálunk a didergő lelkekkel? Azoknak milyen melegséget tudunk adni? Azt nem lehet egy takaróval elintézni. És hát az az igazság, hogy egy didergő lélek, egy szorongással teljes lélek felmelegítésére én nem nagyon tudok jobb receptet, mint hogy vedd elő a Bibliát, üsd fel, és kezd el olvasni az Új Szövetséget. Hát valahogy így kezdődött ez 12 évvel ezelőtt. Nem tudtuk, hogy sikerül-e, nem tudtuk, hogy lesz-e elég ember, akit ez érdekel egyáltalán. Eljönnek, olvasni fognak, érdekel ez egyáltalán valakit? És hát 12 éve, hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre egyre népszerűbb itt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban meghirdetett Új Szövetség maraton címmel futó bibliaolvasás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az emberek regisztrálják önmagukat, kiválasztanak a Bibliából egy adott részt, és utána elkezdik egymás követően olvasni 4 órán keresztül. Ebben az évben egy különös újítást vezettünk be, mert tapasztaltuk, hogy az elmúlt években egyre többen jöttek, akik elhozták magukkal a családjukat. Sőt, behozták a színpadra, és a családok kezdtek el olvasni. Bejött a nagypapa, az unoka, papa, mama, és olvastak együtt. Erre a jelenségre reflektálva azt gondoltuk, hogy úgy hirdetjük meg az idei Új Szövetség maratont, ezt a 12-et, hogy legyen ez a családok ünnepe. Családok számára hirdettük a Biblia felolvasást, és idén 2024 advent első vasárnapján 40 székesfehérvári család jelentkezett, olvassa majd az Új Szövetséget. Ez az újdonság, és bízom abban, hogy az elkövetkezendőkben is majd egyre több és több család választja magának új év első vasárnapján ezt a programot.
A családok mellett hagyományosan a magányosokat, egyedülállóakat is várják, barátaikkal, ismerőseikkel közösen a programon. A hagyományokhoz híven idén már 12. alkalommal tartja meg a székesfehérvári Vörösmarty Színház az Új Szövetség maratont. Ezzel kapcsolatban a teátrum igazgatóját, Szikora Jánost hallották. A program tehát december 1-én vasárnap lesz 14 órától 18 óráig. Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szerveznek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére. A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját, online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak, az egyházmegyei karitászpontokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén karácsonykor is a legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti. A gyerekek kéréseit 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtött össze a karitatív szervezet, amely 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Az akció különlegessége tehát abban áll, hogy az ország legszegényebb településein élő gyerekek számára összeállított névre szóló dobozok a megajándékozottak kéréseit rejtik majd. A Szeretetszolgálat munkatársai 89 helyen gyűjtötték össze a kéréseket. A cél, hogy idén adventkor ott is beköszöntsön az ünnep, ahol igazán kicsi a karácsony. A kívánságok listája már összeállt, a szeretetszolgálat pedig keresi azokat, akik vállalják egy-egy kívánság teljesítését. Cégek, baráti társaságok, iskolai közösségek, magánszemélyek jelentkezését várják. Úgy fogalmaztak, olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatés babát, ismerik az ezerszínű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogósörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett gyűjtése a csillagszóró.mod@maltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. November 28-án csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Jön az adventi programsorozat az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban. Az első adventi gyertya gyújtása november 30-án, tehát szombaton délután 3:30 lesz. Közreműködik főtisztenendő Budapéter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. Aztán december 6-án, pénteken este 6 órától egy könyvbemutató jön. Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című műve lesz megismerhető, közreműködik Kubik Anna. A második adventi gyertyát december 7-én délután 3:30 gyújtják, főtisztelendő Michel Gervasoni atyával és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival. Aztán a harmadik adventi gyertya gyújtás lesz december 14-én szombaton délután főtisztelendő Cibere Zsolt atyával és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium diákjaival. Majd a negyedik gyertya gyúlik december 21-én szombat délután, közreműködik főtisztelendő Holló Gábor atya, valamint az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és gimnázium diákjai. A gyertyagyújtós napokon Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalád sütése és árusítása lesz a palota díszudvarán, és idén is várják a Betlehem készítő pályázatra az alkotásokat. A palota aulájában hagyományosan kiállítás nyílik ezekből. Ajándék adventi tárlatvezetéseket is tart az egri érseki palota, ezek a bazilika elől indulnak majd az adventi hétvégék szombatjain, november 30-án délelőtt 11 órakor, december 7-én szintén délelőtt 11 órakor, december 14-én délelőtt 10 órától és december 21-én újra 11 órától. A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban zenés adventi sorozat következik. December 1-én a Nyíregyházi Egyetem Gaudémusz kórusa ad koncertet Kerekesi Takarnagy vezetésével. December 8-án a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata művésztanárai és diákjai. December 15-én Kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andrea népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész homokrajzos és Demeter László némzenész koncertje lesz hallható, illetve látható, és december 22-én a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház kólája Kis Zoltán orgonistával és Számel Bálint csellistával. A belépés minden programra ingyenes, de adományokat az Angster orgona felújítására szívesen fogadnak. A nyíregyházi programok minden advent vasárnap este 7 órakor következnek. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Domboszkó nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával, a színdarab és a beszámoló után pedig szeretett vendégséggel. A december 7-i ünnepség este 6 órakor kezdődik majd a Líceum dísztermében. Korábban már hírt adtunk arról, hogy november 12-én egy jótékonyságies keretében átadták Budapesten a Néprajzi Múzeumban a Szent Erzsébet rózsája díjat. Az est alatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fotópályázatának díjátadójára is sor került. Ennek témája Kárpáti Tibor Gyöngyöt az embernek című versének egy részlete volt, tenni az Isten felé pár lépést. A pályázaton köznevelési és szakképzési intézmények diákjai vettek részt. A pályaművek zsűrizését a Magyar Kurír elismert, az alkotásaikkal közös kiállításain szereplő fotósai végezték. A fotópályázat nyerteseinek Lambert Attila adta át a díjakat. A díjazottak között a 9-10. Évfolyam kategóriájában az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjai igen szép eredményt értek el. Somodi Gréta 9. évfolyamos tanuló a második helyen, míg Góbor Hanna, szintén 9-es diák a harmadik helyen végzett a megmérettetésben. A díjazott fotók megtekinthetőek az Egri Főegyházmegye internetes oldalán közzétett cikkben. Ajánlom figyelmükbe rádiónk mobil applikációját, mert hogy egyre többen használnak okos eszközöket és így különböző alkalmazásokat. A műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A Nemzetközi Motorsport Szövetség nyilvánosságra hozta a pályaversenyek 2025-ös világbajnoki versenynaptárát, amelyen két magyarországi viadal is szerepel, köztük Debrecen. Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban a Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi állomásán. Új sportigazgatója van a DVTK labdarúgó csapatának. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Nemzetközi Motorsport Szövetség nyilvánosságra hozta a pályaversenyek 2025-ös világbajnoki versenynaptárát, melyen két magyarországi viadal is szerepel. A tervek szerint május 24-én Debrecenben a junior világbajnoki selejtezőt rendeznek, míg szeptember 13-án a Flat Track világbajnoki döntősorozat 5. fordulójának ad otthont Vasad. A döntés értelmében így jövőre sem marad világbajnoki viadal nélkül a Cívisváros, s a viadal különlegességét az adja, hogy a mindössze 16 esztendős Lovas Zoltán hazai környezetben a Perényi Pál Salakmotor stadionban szállhat harcba a világ legjobb 21 éven aluli salakszóróival. Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről, a sportélet kihívásairól és a sikerekről a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Az Aqua Esze kitűzött célja, hogy a Példaképek közelről rendezvénysorozattal szintén karnyújtási távolságról mutassa be azt, hogy a jó elvégzett munkának megvan a gyümölcse. Szakács Roland elnököt hallják.
Példamutatás mindenféleképpen arra szolgál, hogy látnak egy életpályát, illetve a rendszeres testmozgás, az egészségügynek a rendben tartása, karbantartása az nagyon sokat számít. Nem élsportolókat nevelünk első körben, és nem is ez a cél az egyesületnél, bár ez egy kicsit ellentmondásos, tudom, mert az eredményesség számít, de azt szeretnénk, hogyha egészséges felnőtt emberek lennének, és az életüknek része lenne a sport, ezáltal tényleg mentálisan jól érzik magukat, illetve a teljesítményükben kihat napi szinten, ezt látjuk a felnőtteknél, mivel most már van OB2-es felnőtt csapata is Nyíregyházának, hogy visszatértek azok a régi játékosaik, akik itt fiatalként kezdték ugyanúgy a pályafutásukat, és a mozgás szeretete, öröme az ugyanúgy fontos nekik, de ez érződik, mondom, a munkahelyi tevékenységüknél is, hogy tisztességesen helyt állnak.
Most pedig Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozót hallják.
Ez a kiugrás nekem is azért ez jelentette azt, hogy éhes voltam, éhesek voltunk, kellett az, hogy a sikert bemérjük vonzani, és talán az éhség, meg a kiugrási lehetőség az, hogy utazhassunk, az, hogy bennünk legyen az, hogy képviseljem hazámat, képviseljem a sportomat, és kiérdemeljem azt a címeres melegítőt, amit mostanában egy picit úgy könnyedén megkaphatnak a fiatalok, vagy kiérdemelhetnek, nekünk nem. Én az első Európa-bajnokságom után kaptam meg az első válogatott melegítőmet, és ezt olyan nagy becsbe tartottam, hogy tényleg csak az aktuális nagy-nagy versenyekre vettem elő, vagy vasat adtam ki édesanyámmal, és húztam elő a szekrényemből.
Végül Nagyidai Gergőt, a Nyíregyházi Csokonai Nemzeti Színház színészét hallják.
Az edzőm mindig hiperaktívnak tartotta Mikit. De ez szolgálta azt, hogy eddig jusson. És a titka az, hogy sosem adja fel.
Új sportigazgatója van a DVTK labdarúgó csapatának, Horváth Csenger személyében. Magyar Mátyást, a klub tulajdonosát hallják.
Kiemelve azt, hogy nem csak az első csapatba beépítendő fiatalok kapcsán, hanem a többi tehetséges fiatal kapcsolatban is, tehát az ő játszatásukat, illetve képzésüket egy nagyobb szinergiába hozni az első csapattal. Ugye ezek a célkitűzések, ezek nem új keletűek, erről gyakorlatilag a sportvezetés, a sportszakma tudott, illetve részben velük együtt alakítottuk ki, és az idő folyamán én úgy láttam, illetve úgy láttuk, hogy ez a fajta munka, ez nem megy a megfelelő hatékonysággal, nem folyik megfelelő hatékonysággal. Azt tudom mondani, hogy valószínűleg talán fókuszvesztés történt, felaprózódott kisebb-nagyobb csatározásokban az előző sportigazgató, és a lényeg, hogy nem láttam biztosítva azt, hogy ezzel a fajta munkával el fogjuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ezért született meg az a döntés, hogy váltanunk kell a sportigazgatónál. Nyilván több jelölt közül történt a választás, egyáltalán nem volt gyors, tekintettel arra, hogy ez nem egyik napról a másikra előálló probléma volt, amivel szembesültünk, és nem is feltétlenül problémának nevezném, hanem szerettem volna, hogyha még hatékonyabban tudunk haladni. Szétforgácsolott az Endre ebben a munkában, és nem tudta azt a fajta struktúráltságot és hatékonyságot végezni, ami ebben a pozícióban szerintem szükséges. Hozzáteszem, hogy ez egy nehéz feladat, tekintettel a közegre, tekintettel a klubnak a nagyságára, a partnerkluboknak a kiterjedtségére. Tehát egy nagyon-nagyon összetett feladat, és azt gondolom, hogy Csenger ezt jobban meg fogja tudni oldani. És nem is mondom azt, hogy Endre ezt rosszul végezte. Én csak azt gondolom, hogy ezt lehet még jobban, még professzionálisabban végezni. De a saját szakmámból hozzak példát, hogy megy orvos az ember. Rendszerint ajánlás útján, volt már valakinek jó tapasztalata vele, és az orvosnál ott történik egy vizsgálat, születik egy diagnózis, és utána a diagnózis mellé születik egy terápiás terv. És alapvetően az fogja meghatározni ennek a terápiának a sikerességét, hogy egyrészt ült-e a terápiás terv, másrészt elhiszi a páciens, amit az orvos mond neki. Magyarul elég meggyőző volt, elég hiteles volt az orvos. Én ezt az analógiát tudom hozni, tehát számomra Csenger volt az, aki prezentálta, elmondta azt, hogy ezt hogy látja az itteni helyzetet, mi az egész labdarúgással kapcsolatban a szemlélete, hogy fejleszteni, milyen irányba, és alapvetően ez meggyőző volt számomra, és elhittem neki, illetve elhiszem neki azt, hogy ezt végre is tudja hajtani a gyakorlatban.
Most pedig az új sportigazgató Horváth Csengert hallják.
Ebben a rendszerben minden összefügg. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy nem adhok módon igazolunk játékosokat, hanem itt van egy nagyon komoly tradíció, itt van egy nagyon komoly múlt, értékek. Ezt összevetve a másik két szemponttal meghatároztuk a futballfilozófiánkat. A futballfilozófiánk mentén kerül kiválasztásra a mindenkori vezetőedző, akinek a dolga az, hogy ezen filozófia mentén, és ezzel filozófiával összhangban, a stábjával hozzárendelje a játékstílust, ami nyilván különböző szakmai szempontokból, alapelvekből, formációkból, játékhelyzetekből áll. És ebből vezetjük le a játékos profilokat. A játékos profilokat úgy kell értelmezni, hogy minden egyes pozícióban meghatározzuk, hogy mik azok a paraméterek technikai, kondicionális és adat szempontjából, fizikai mutatók szempontjából, amit keresünk egy játékosban. És mellé rendeltem a különböző felelősöket. Ennek a csúcsa a tulajdonos, aki nyilván megbízza a mindenkori sportigazgatót, hogy határozza meg a klubfilozófiát. A sportigazgató a klubfilozófia és a futballfilozófia mentén kiválasztja a vezetőedzőjét, a vezetőedzőt és a szakmai stábot, és amit be kell itt megjelentenem, hogy létrehoztunk egy futballstratégiai osztályt, ami azt jelenti, hogy rajtam kívül még 3 szakember érkezik. Ezek olyan szakemberek, akik az elmúlt években nemzetközi kluboknál szereztek tapasztalatot, játékos megfigyelők, játékosok elemzésével, edzők elemzésével foglalkoztak, és adatelemzők, és gyakorlatilag a saját belső rendszerünk alapján, a futballfilozófián mentén meghatározott játékos profilok szerint választják ki és figyelik a piacot. Később fogok beszélni a játékos politikánkról, hogy egészen pontosan mi a fókusz, hol, mikor és kit választunk ki. Tehát a legfontosabb azok az elért futballsikerek a pályán, tehát a sikerességet elsősorban ebben mérjük. Ugyanakkor mellé rendelt cél az, hogy elsősorban a saját akadémiánkról saját nevelési játékosokat építsünk és integráljunk az első csapatunkba, és azokra az akadémiai hiányposztokra, ahol nincsenek ilyen kiemelt projektjátékosaink, ott hatékony kiválasztással, figyelve a belső, a hazai és a nemzetközi piacot, építsük a játékos keretet. Tehát a mit, mi a konkrét cél? A tabella első felében végezni úgy, hogy teljesítjük a meghatározott fiatal perces elvárásokat, és a hogyan, első lépés, mindig a saját akadémiánkat nézzük meg. Második lépés, azok a pozíciók, ahol nincsen saját akadémiai szintű projektjátékos, ott megnézzük a belső piacot, de ugyanakkor párhuzamosan figyeljük a nemzetközi piacot. És mivel szeretnénk fenntartható működést, ezért nagyon fontos lesz az, hogy minden évben meghatározott számú játékost értékesítsünk. Itt szeretném megnyugtatni a szurkolókat, nem fogunk transferstratégiát követni, tudjuk, hogy a Diózsőr egy nagy klub, és eredményeket kell hoznunk, és az ebből származó bevételek egy része az egy fenntartható működést eredményez, a másik része a csapatnak a további megerősítésére tud szolgálni. És ezáltal indulhat el egy olyan körforgás, amely folyamatosan éhesen tartja a társaságot, folyamatosan motiváltá teszi a játékosokat, és egy egészséges fluktuáció alakul ki.
Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. A fejlesztés 47 millió forintból valósult meg. Pap László polgármestert hallják.
2001-ben épült a Margit téri úszoda, ami azt jelenti, hogy több mint 20 éve, két évtizede szolgálta a debrecenieket, vagy a Tócuskertben élőket. Az elmúlt 3 évben nem működött, és most vettünk egy nagy levegőt, és a nyár folyamán felújítottuk, és most elindul a diákok számára az úszásoktatás, és aztán pedig majd a lakosság is igénybe veheti.
A létesítmény teljes rekonstrukción esett át a nyári szünetben. Lecserélték a burkolatot és a medencében lévő szűrőket, festettek, energiatakarékos szivattyúkat szereltek be, és a gépészeti rendszert is megújították. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert az elmúlt 2 évtizedben csak kisebb felújításokat végeztek itt. A felújítás az előző tanév végén kezdődött. A debreceni tankerületi központ mind a 33 iskolájában zajlik úszásoktatás, ezt a testnevelés órákba építik be. Türk Lászlót, a debreceni tankerületi központ igazgatóját hallják.
Ez közel 1700 tanulót jelent tankerületi szinten. 1700 tanuló tudja használni ezeket a vízfelületeket heti 2 órában, 10 alkalommal.
A Kazincin kívül további 3 debreceni iskolában van tanúszoda, amelyekben ebben az évben 25 millió forintból végeztek felújításokat. A Margit téri úszoda átfogó fejlesztése 47 millió forintba került. A létesítmény üzemeltetését a debreceni sportcentrum veszi át januártól, a debreceni vízműtől. Pósán László országgyűlési képviselőt hallják.
4 iskolához kapcsolódóan van úszoda, van a városi úszoda, és akkor van még a strandfürdő is, ugye? Tehát ez így együttesen azért elég imponáló szám, és nem csak a napi igénybevételre kell gondolni, nem csak az iskolai úszásoktatásra kell gondolni. Zárójeles megjegyzés, az iskolai úszodákat egyébként a lakosság is igénybe tudja venni, használni tudja.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.